A debreceni bor és jazznapok Magyarország legrégebben létező jazzfesztiválja, melyet a 2020-as év kivételével 1972 óta minden évben megrendeztek. Idén augusztus 4-e és 7-e között a nagyerdei Békástó partján lévő három zenei színpadon a hazai jazz műfajában alkotó zenészek és zenekarok élvonalbeli muzsikusai, fiatal kísérletező jazzisták és tapasztalt ismert jazzmesterek, mintegy 40 formáció hallható, látható. Ezúttal 6 borrégió és 22 hazai borvidék mutatkozik be, ez összesen 65 borászat, többek között a zalai, a soproni, az etyeki, a csopaki, a badacsonyi, a tokai, a villányi és a mátrai pincészetek. A jazz és a bor tökéletes párosítás, a látogatók az árnyas lombok alatt számtalan ízt kóstolhatnak, miközben lágy vagy éppen füstös jazz szól, az élmény egyedülálló.
Puskás István alpolgármester, milyen jelentőséggel bír Debrecen életében a bor és jazz napok?
Én azt hiszem, hogy a debreceniek számára már nem kell reklámot csinálni a bor és jazz napokra, hiszen a nyár egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező és legkedvelhetőbb és minden bizony a legszeretettebb rendezvénye a bor és jazz napok. Ugye a jazzfesztivált sok évtizedes múltra tekint vissza Debrecenben, de már ez a formátum is jó pár éve itt van velünk minden nyáron, amikor is a Békástó partján, a nagy erdő árnyas parkjában tudunk együtt tölteni időt, remek zenék és remek borok társaságában. A nyár egyik legjobb rendezvénye vár ránk, én biztos vagyok benne idén is, ami újra itt lesz velünk, és a hagyományos, jól megszokott formátumot sor újdonság fogja kiegészíteni majd, ami mind a bor, mind a zene kedvelőinek azt hiszem, hogy új élményeket is fog hozni.
Még annyit, hogy idén mi lesz a különlegessége ennek a bor és jazz napoknak?
Ami a zenét illeti, idén a magyar zené, és azon belül is az ütősöké, a dobé lesz a főszerep. A bor kínálat pedig abszolút fogja hozni majd a legújabb trendeket, tehát aki kilátogat nem csak hagyományos borvidékeket és klasszikus borokat, hanem a borkultúra innovációit is megismerheti majd, a borkoktélokat, a naturális borokat például.
És mi a helyzet az érmellékkel?
Természetesen az érmellék is itt van velünk, hiszen a Debrecenhez legközelebb és hát a Debrecennel évszázadok óta szoros kapcsolatban lévő, ma már a határ másik oldalán található érmelléki bornak is itt kell lennie, a Bakatornak itt kell lennie egy ilyen egyszer lokális, másrészt regionális borfesztiválon.
Ez a bor és jazz napok is nőttön nő, mint Debrecen többi más rendezvénye?
Így van, ahogy az előbb is érzékelhető volt, megint egy sor új elemmel fog gazdagodni, és bízunk benne, hogy ez azt jelenti, hogy nagyobb közösségi érdeklődést is ki fog váltani, tehát ebben a szempontból is növekedni fog.
Mészáros Réka, a Főnix rendezvény szervező ügyvezetője. Mi az, ami a különlegessége lesz, a mottója az idei rendezvénynek?
A bor és jazz napok számunkra is az egyik legfontosabb rendezvény az évben, úgyhogy nagyon nagy erőkkel készülünk rá. Az idei év mottója az, hogy ez ütős lesz. Ez egyrészt utal arra, amik a várakozásaink a rendezvénnyel kapcsolatban, másrészt pedig az idei fókusz a dobokon lesz, és erre építik fel a formációk a fellépéseiket.
Mi a helyzet azokkal a körülményekkel, ugye, hogy egy világjárvány után vagyunk, vagy ki tudja, hogy utána, vagy mi jön még, ugye? Illetve, hogy a külpolitikai helyzet így alakult, ahogy alakult. Sajnos.
Igen, sajnos ez nagyon megnehezíti az összes rendezvényünk szervezését. Amikor nekiálltunk a bor és jazz napok line-upját összeállítani, akkor azért még erősen jelen volt a koronavírus és az általa okozott korlátozások, úgyhogy mi ezért idén főleg a magyar jazz szénára fókuszáltunk, és egy ilyen helyi seregszemlét szeretnénk tartani.
Hát gondolom ez nem volt nehéz, hiszen azért sok jeles jazz zenészünk van, így van, beszéljünk róluk, akkor kiket is láthat, hallhat a nagy érdeme ezen a néhány napon.
Igen, nagyon szerencsések vagyunk, hál' Istennek. Volt miből válogatni. Három zenei színpadon 40 formáció kap helyet, a világzene és a jazz, a folk és a jazz rock, klasszikus jazz, vokális jazz, fúziós jazz, mindezt megjelenítjük. Alapvetően a fellépőink között büszkén jelenthetjük, hogy Baló István is jelen van, aki az egyik sztár fellépő lesz. Számos hazai zenekarban zenélt már, itt 4 formációval fog fellépni. Jelen lesz továbbá még Gáspár K, Károly, Balázs Elemér Group, Káros Júlia Quartet, Modern Quartet, illetve a Debrecenben nagyon közkedvelt Debrecen Dixieland Jazz Band, ez csak így párat kiszemezgetve a rengetegből.
Mi a helyzet a borászatokkal? De hány pincészet, hány borászat lesz itt majd a standokon?
Igen, úgy szoktuk összefoglalni, hogy 6 borrégió 22 borvidékéből 65 kiállító lesz jelen, ami azt gondoljuk, hogy egy nagyon széles paletta, hál' Istennek az ország minden részéről sikerült összegyűjtenünk a legkiemelkedőbb borászokat, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, sok különböző típusú bort megkóstolhatnak majd az érdeklődők.
Nyilván elsősorban a hazai borokon van a hangsúly, de azért én hallottam, hogy lesz egy kis nemzetközi kikacsintás ide-oda, ugye?
Lesz egy kis nemzetközi kikacsintás is, a Törlei például kávával is készül, vagy orosz proszekkóval, úgyhogy lesz egy-egy olyan külföldi színfolt is, ami üdítően fog hatni, bár a magyar borok ugye verhetetlenek.
Mi a helyzet idén a belépéssel, a beléptetéssel, ugyanúgy zajlik, mint a megelőző években?
Ugyanúgy zajlik, idén úgy néz ki, hogy nem kell korlátozásokat bevezetnünk, a bor és jazz napokra elővételben már kaphatóak is a jegyek, így a kóstoló pohár is a része, egyébként azt ott a helyszínen kell majd megváltani, vagy bérben, vagy pedig aki emlékként haza szeretné vinni, arra is lesz lehetőség.
Zádor Tamás, jazz gitáros, mondhatom, ugye? Mert hogy gitáron játszott itt az előbb, tehát önök játszották ezt a fantasztikus muzsikát. Az idei bor és jazz napok középpontjában azt mondják, hogy a dob áll kiemelt hangszerként. És itt el is hangzott egy kérdés, hogy hogyan lehet egy hangszert kiemelni. Ugye a Dixieland zenekarból már ismerjük, hogy ott vannak ilyen kiállások, és akkor egy-egy hangszerrel lehet virtuózkodni, improvizálni. Valami ilyesmiről van szó?
Nagyjából véve igen, illetve szerintem, hogyha egy hangszer köré épül, vagy hogy egy hangszer kerül a központba egy formációban, egy zenei koncepcióban, akkor az is jelenti, hogy kifejezetten az ő rájellemző dolgok kerülnek előtérbe. Tehát például, hogyha megnézzük a hirtelen a fúzió grup jut eszembe, ugye, ami a Szendőfi Péternek a zenekara, ott nyilván azok a fajta mondhatni összetettebb vagy komplexebb ritmikai egységek, illetve formai egységek szólalnak meg, illetve kerülnek bele a kompozíciókba, illetve teret engednek annak a fajta hangszerkezelésnek, amit éppen mondjuk az adott szólista, tehát mondjuk jelen esetben, hogyha dobról beszélünk, akkor a dobosnak teret enged azon belül mozogni. Úgyhogy nagyjából szerintem ez az, amivel ez egyszerűen magyarázható lehet. Nyilván vannak szólók, vannak kiállások, de tényleg a dob az azért érdekes, mert ugye ők nagyon tudnak gondolkodni különböző ritmusokban, különböző ritmikai egységekben, és nem ritka ugye a különböző aszimmetrikus ritmusoknak vagy ütemmutatóknak az alkalmazása is az ilyen zenében, amire nem feltétlenül csárdás táncol az ember, de érdekes, és mindenképpen megragadja a figyelmet.
Mert akkor a gitáros megviszi a dallamívet, vagy hogy van ez?
Akár, igen, persze, tehát megtalálja mindenki a maga helyét. Ugye azért egy zenekar játszik, tehát nem az van, hogy kiáll egy ember, és akkor ő maga szólózik. Általában azért bármennyire is legyen régi múlt, tehát mondjuk a Dixit említette példának, de ugye, hogyha mondjuk egy modernebb zenét nézünk a jazzben, ott is azért hasonlóképpen alakul egy kompozíció, hogy van egy úgynevezett téma, egy vezérfonal, ami ugye a dalnak a jellegét adja, az adott dalnak a jellegét, és akkor azon belül van lehetőség a szólistáknak, illetve a zenekari tagoknak kimondani a saját kis improvizációs játékukat, illetve saját elgondolásaikat.
Szólaltassuk meg a kollégát, és Kapusi Kálmán, aki nagy bőgön játszott itt az előbb, és hát mindenképpen meg kell kérdeznem ezt a közhelyszerű dolgot, hogy ugye még mindig rétegzenének nevezhető a jazz, vagy hogyan alakult az évtizedek során a közönség ennek a műfajnak?
Igen, többféle válasz létezhet. Persze rétegzene, mert nyilván aki nem tudom, mulatós zenét hallgat, az nem biztos, hogy fog jazzzenét hallgatni. Tehát ha innen nézzük, akkor ugye persze rétegzene. De ugye most azt különbözteti meg, hogy milyen létszámú az a réteg, aki hallgatja a zenét. Tehát mi rendszerint ugye arra gondolunk, hogy a rétegzene alatt azt értjük, hogy kevesen hallgatják.
Nem nőtt a tábora, nem?
Szerintem nőtt a tábora, így van, és hozzáteszem, pontosan az ilyen típusú rendezvények, mint a Bornapok és a Jazz Fesztivál összekötése, egybegyúrása. Tehát ez az egybegyúrás, ez pontosan elősegíti akár a, ez egy mondjuk úgy, hogy zenei ízlés formálás is jelen van ezen az eseményen. Mert nem biztos, aki szereti a jó bort, kijön, és meghallgatja, hogy hú, de jó az a jazz zene. Ő nem is gondolta, ő teljesen másra gondolt, mert miket hallott, ő nem is gondolta, hogy ez ennyire hallgatható, mondjuk ha egy olyan produkciót hall. Tehát biztos, hogy ízlésformáló hatása is van.
Az idei Bor és Jazz Napok jazz zenekarai, főleg magyarok, sőt, ugye?
Igen.
Tehát gyakorlatilag ez egy hazai seregszemle, ahogy mondta, és itt ügyvezető igazgató asszony. Mit lehet elmondani a magyar jazzzenészekről? Világviszonylatban is azért sokuk ismert.
Az biztos, hogy rendkívül magas színvonalon játszanak a magyar jazzzenészek. Szokták azt mondani, hogy talán túl sokan is vannak, és túl jók egy kicsi helyen. Ez is el szokott hangzani. Szerintem nagyon jó a képzés, nagyon tehetségesek a magyarok, ugye? Hát ezt nem kell hangsúlyozni. Tehát a zenében, akár cigányzenétől kezdve klasszikus zenén, hát jazzzenében ugyanúgy rendkívül tehetségesek, kreatívak, nagyon jó a képzés, úgyhogy ha lehet ilyet mondani, talán még túlkínálat is van jó jazzzenészekből, de hát ez a mi javunkat szolgálja, úgyhogy őket majd hallgathatjuk most a legjobbakat itt augusztus elején a Békás-tó partjánál.
Vállai Béla szomeléjét már ismerhetik az Európa Rádió hallgatói. Nos, mi lesz a borkínálat az idén? Mit lehet elmondani összességében erről, amit majd itt megtapasztalhatnak a látogatók a debreceni Bor és Jazz Napokon?
Ha frappánsan trendi mondanám, minden is lesz. Tehát szerintem minden, aki borfogyasztó, vagy esetleg most ismerkedik, mindenféle stílussal találkozhat. Nem csak a száraztól az édesig stílusra gondolok, vagy a fehértől a vörösig, rozé és a többi, hanem ha valaki könnyedebbet, testesebbet, kisborászatot, esetleg kézművest, vagy naturbort szeretne, biobort. Tehát, hogy szerintem egy annyira színesre sikeredett összerakni ezt az idejét, várhatóan, azáltal is, hogy mind a 22 borvidék megtalálható, tehát nem kell kocsiba ülnünk, vagy buszbérelnünk és elutazni, hanem tényleg úgymond virtuálisan elutazhatunk a borok útján egy kis magyarországi bejárásra. Nagyon izgalmas lesz.
Én imádom ezt a rendezvényt, és ha csak tudok, jövök. De olyan jó lenne, hogyha valaki ott elmondaná, hogy hogy érdemes kóstolni ezeket a borokat. Hol kezdje a látogató? Mikor egyen? Mikor öblítse le egy kis vízzel? Szóval...
Ez egy nehéz kérdés. Olyan értem, hogy van két nagyon egyszerű válasz rá ez a nehéz kérdésre. Mindenkinek, ahogy jól esik, ez az egyik, mert néha nem kell túl gondolni a dolgokat, de azért érdemes, ha valaki tényleg ki szeretné élvezni, és mondjuk felderítős célból, vagy pedig ismerkedés célból, vagy pedig edukáció célból szeretne magát képezni, megnézni, akkor érdemes felállítani. Ha valaki csak leszeretne ülni egy fa tövébe és hallgatni a zenét, és ennek az egész környezetnek átadni magát, akkor érdemes azért az alkalom, mint ahogy alkalom az illően öltözködünk, az alkalom az illően is próbáljunk fogyasztani, hogyha tudom, hogy most meleg van, akkor egy valami könnyedebbet, és mondjuk estemkor már jön a hűvösebb idő, ne adj Isten, elüti az éjfélt is az óra, akkor meg egy testesebb borba is bele lehet kóstolni. Én azt mondom, érdemes, ha jól föl van építve az ív, és azt mondjuk, hogy elkezdjük egy lájtosabbal, egy kis könnyedebb borral, és utána megyünk a testesebb, esetleg hordósabbak felé, és akkor végén szépen, akkor lesz egy nagyon szép íve, és akkor nem érezhetjük azt, vagy kevésbé érezhetjük azt egy bornál, hogy hú, hát ez mondjuk kicsit könnyedebb, mint az előző, és akkor azt mondjuk, hogy hát ez talán nem is olyan jó bor, pedig lehet, hogy a bor az tökéletes, csak mondjuk rossz sorrendben kóstoltam.
Hogy lehet azt megakadályozni egyébként, hogy ne ártson meg, mert az egésznek az a halála, amikor az embernek a fejébe száll a bor, akkor már nem jó.
Akkor se jó, meg utána se, így van, sőt, másnap se. Ugye az a mondás, és én mivel szommelier vagyok, és olyan tényleg 100-150 havi tételt az, amit kóstolunk, hogy kétszer annyi vizet fogyasztunk, mint amennyi bort megiszunk, akkor általában nem szokott probléma lenni, de hát itt is érdemes, nem ördögtől való a fröccs, nyugodtan lehet hidratálni, hosszú lépéssel, vagy akár egy viceházmesterre, kinek mi a, vagy egy sportfröccsel, ugye az egy deci bor, 4 deci szóda, tehát a teniszezők nagy kedvenc, teniszfröccsként is ismerték mások. Sportfröccs, ami lábtengó is belefér, ugye azt mondják, hogy nagyon kellemes. Én azt mondom, hogy be kell iktatni kis szüneteket, igenis kell vizet inni, főleg, hogyha nagyon-nagyon meleg van, akkor ugye azt mondjuk, hogy a magas alkoholú tételeket az ember kerüli. Én azt mondom, hogy nagyon oda kell rá figyelni. A másik, ami nagyon fontos, a hőmérséklet. Ha már ott beszélgetünk, és megmelegedett az a bor a poharunkba, akkor szerintem mondjunk le inkább róla. Vagy pedig akkor húzzuk fel egy jó hideg szódával, hogy még meg lesse menteni, de meleg bort ne ígyunk, mert az nem vezet semmi jóra.
Vannak-e trendek most ebben a témakörben is, tehát ezen a területen? És ha igen, akkor mik azok?
Mindig vannak, és mindig is lesznek. Annak idején emlékszem, hogy a legtrendébb az volt, ha rá volt írva egy palaszra, hogy barik, és barik hordó, és akkor így van, és akkor valaki azt mondta, hogy hát az a bor, amit tölgyfa hordóban volt. Most leginkább az a trend, és a fiataloknál is, ez nagyon betalál, hogy inkább a gyümölcsösséget keresik a borban. Azért ne legyen nagyon egyszerű szerkezete, tehát jó, szép, tartós karakterű bor legyen, kerek, de nem feltétlenül kíváncsiak a túl hordózott. Lehet hordós a bor, ha megvan az arány, és a balansz az arány megvan, akkor tökéletes, de leginkább, most ez is egy ilyen klisé, hogy hát a szőlő egy gyümölcs, akkor én a gyümölcsöt szeretném a pohárba is érezni. Ebben is van igazság, de nagyon fontos, hogy ez a gyümölcsös trend mellett, most megjelent ez az alkoholmentes bor trend, hogy akkor hogy az alkohol fogyasztás vagy csökkentett, lehet már kapni csökkentett alkoholú borokat is, például 9,5%, tehát hogy nem 13, 14 vagy 16, hanem mondjuk egy alacsonyabb. És nyáron a nagy melegben azért erre nagyon oda kell figyelni. Ha jól van elkészítve, akkor még inkább gyümölcsösebb, még inkább tisztább. Ha valaki erre odafigyel, én kóstoltam már amúgy 14%-os bort is, amire azt mondtam, hogy ez fantasztikus. Ha jól van elkészítve és megfelelő a balansz, akkor tökéletes.
Mi a helyzet ezekkel a mostanság divatos borkoktélokkal? Mitől borkoktél egy borkoktél? Mi van benne?
Borkoktél mindig is volt, mert ha úgy nézzük, a fröccs is egy borkoktél, ugye szódával és borra, vagy valaki tett bele cukrot is, Isten ments. Fagyasztott gyümölcsöt, ugye? Vagy hallottam már ilyen uborkás, meg olasz rizling. Nagyapám mesélte, hogy olasz rizling és uborka, savanyú uborkalé és szóda. És hogy az milyen jó. Gondolom másnapos volt. Azért volt jó. De hogy már az is egy borkoktél. És a világon már nagyon népszerű, hogy a borokat is megpróbálják valahogy más formában megmutatni, hogy például hogy lehet felkelteni. És én pont legutóbb kóstoltam egy tokai gint, aminek az alapállata egy házslevelű, és akkor ezt a gint egy házslevelűvel, egy megfelelő tonikkal, vagy csak szódával. Tehát ugye a bor szépen kúszik befele, úgymond ebbe a koktélvilágba is, mert nagyon érdekes, hogy bizonyos összetevők mit emelnek ki a borba. A virágosságát, a gyümölcsösségét, ne agyisten a testes vagy szikárságát, attól függ, hogy a koktélmester mit tesz nekünk a pohárba, de szinte csak a képzelet és a jó ízérzék szab határt ennek.
Mi a helyzet ezzel a hat bor régióval? zenekarokkal, amelyek itt most részt vesznek. Mit lehet tudni róluk? Mindegyik más, mi a jellegzetessége, vagy ezek mennyire markánsak?
Hát ugye a borrégió az egy nagy összefoglaló, és ebben vannak benne a 22 borvidék, így van, és a borvidékeken belül meg a borászatok. Tehát Magyarország egy nagyon színes ország, ha így nézünk rá, és amikor külföldi és magyar borokat is szoktunk kóstolni, akár vakon, vagy tudatosan, és megnézzük, hogy milyen egy spanyol vörös, megnézzük, hogy milyen egy magyar vörös, egy hasonló stílusokat próbálunk esetleg összepárosítani. Azért mindennek megvan a maga szépsége. Nekünk ez a sokszínűség, ez egy óriási adottság, ami ahol máshol esetleg nincs. Nem ennyire változik, hogy az időjárás. Már eleve máshogy más szőlőfajtákat használnak, máshogy esik a csapadék. Tehát, hogy ez nekünk, ez a sokszínűség, ez egy kincs. Az, hogy szoktam mondani, hogy a magyar boroknak egy dolgot nem lehet mondani, az, hogy unalmas. Mert az egyik ilyen, a másikban egy picit magasabb a sav, a másik egy vulkáni talajról jön, a harmadik egy homokon terem. Tehát, hogy nagyon izgalmasak. És ha az ember ne adj Isten úgy tervezne erre a borfesztiválra, tudatosan, hogy veszi a kis információs füzetet, és azt mondja, hogy legalább a 22 borvidékről ezzel a 4 nap alatt szépen elosztva megkeresem a borászatokat, és akkor ott kóstok, és azt mondjuk, hogy na, akkor körbejártam mind az összes magyar borvidéket.
Na jó, akkor itt jön a kérdés. Egy este alatt hányféle bort érdemes összekóstolni?
Akkor a hangsúly a kóstoláson van, és nem
kóstoláson.
Így van. Hát én bízom benne, hogy a borászatoknál lehet majd kóstoló mennyiséget is fogyasztani, és nem csak ilyen decis, vagy másfél decis történetek lesznek. Amiről én is hallottam, ami több borászat tervezi, például ilyen degusztációs kóstoló menü összerakását, ami azt jelenti, hogy mondjuk árul most 6 vagy 8 fajta bort, és akkor azt mondja, hogy akkor 5-6 centeket mindegy, és akkor egy ilyen csomagot lehet vásárolni, és akkor mondjuk, most mondok valamit, 5000 forintért meg tudok kóstolni 5 bort például. És akkor legalább megismerem egyrészt a pincészetet, megismerem a borvidék stílusát, a pincészet stílusát, és azért a legtöbb helyen, hál' Istennek, kevés hostesszel találkozik az ember, hanem tényleg szakavatottak állnak a pultok mögött, és nyugodtan lehet őket fárasztani kérdésekkel.
Egyébként mindig felvetődik ez a kérdés, hogy a magyar emberek és a borfogyasztás és ennek a kultúrája, hogy hol tartunk mi most ezen a téren?
Én benne vagyok a szakmában, tehát én mindig azt látom, hogy iszonyat fejlődés van. Az, hogy egy átlag ember, egy átlag fogyasztó csak ünnepnapon fogyaszt-e bort, vagy a hétvégi főzéshez választ egyet, vagy grillezéshez, vagy valami. Én azt mondom, hogy amit tapasztalok, és biztos, hogy így van, hogy ez minden évben egyre jobban fejlődik. Egyre többet kóstolnak az emberek, elmennek évközben is különböző eseményekre, ahol hallanak dolgokat, ellátogatnak borászatokhoz. Tehát én azt látom, hogy nagyon szépen haladunk, persze lehetne ez akár gyorsabb is, de nagyon szépen haladunk afelé, hogy egyre tudatosabbak ezek a fogyasztók. Tehát, hogy neki tetszik egy borvidék stílusa, mondjuk a Somló, mert ő imádja a somlói borokat, akkor teljesen jó, és akkor ő ebben szeret, és akkor ott nézelődik. Most ezt a pincészetet kóstolta, most a másikat, vagy összehasonlítja más borvidékről, és mondjuk ott is talál olyan kincseket, és esetleg fölfedez akár egy Mátrait, vagy Egrit, vagy Tokait, ami azt mondja, hogy jé, ez egy kicsit úgy érzi, hogy hasonlít hozzá, és akkor... Tehát én azt mondom, hogy ez a rendezvény is abszolút hozzátesz, de szerintem nagyon jó irányba haladunk, hogy ez igazi részünké váljon ez a bor kultúra.
A debreceni bor és jazznapok Magyarország legrégebbi jazzfesztiválja, melyet idén augusztus 4-e és 7-e között rendeznek meg a nagyerdei Békás-tó partján. Erről szólt elhangzott összeállításunk.